Egy, kettő, három, négy, öt, és mehet!
And we are on.
On air.
Mm-hmm. Igen.
Let's do it.
Kedves hallgatóink, egy pár hónap változás után, a karanténból visszatérve megpróbáljuk megnézni, hogy milyen hírfelhozatal van, és egy korábbi formátumunkat feleleveníteni.
Az az igazság, hogy hónapokig nem csak a stílusgyakorlat miatt próbáltunk egy-egy adott témára fókuszálni, hanem azért is, mert a Covid mindent felülírt, és tulajdonképpen hírek sem voltak, amikről lehetett volna érdemben beszélgetni, de most úgy tűnik, hogy az élet szépen lassan újraindul, és most már vannak végre más az embereket foglalkoztató témák is, úgyhogy ideje őket kibeszélni, természetesen maradunk a pénzügy és a technológia, meg az innovációk világánál.
Igen, furcsa volt látni azt, hogy az eddigi hírcsatornák, amiket olvastunk, egyik napról a másikra átálltak vírushíradókká, és elvétve lehetett találni olyan híreket, amiket feldolgoztunk volna az adásunkban. És furcsa is volt az, hogy a gépeink nem szállítják házhoz azokat a híreket, amik minket érdekelnek.
Vagy egyáltalán semmilyen hírt. Tegyük hozzá, ez nem a gépek hibája volt.
Ez a furcsa szükségállapot hozott azért néhány olyan innovatív megoldást, amiről érdemes beszélni.
Igen, van egy pár olyan megoldás, ami most a járvány hatására megszületett, és nem gondoltunk rá, úgyhogy mindenképpen ki kell beszélni, hogy mekkora ötlet, vagy nem.
A konvencionális házhozszállítás szerintem nagyon erősen felfutott, ugyanakkor úgy tűnik, hogy pár nem konvencionális megoldás is hirtelen előkerült, és az első hír, amivel találkoztam, az a Walmartnak egy Sam's Club nevű leányvállalata, amely járdaszegély melletti pick-upot, vagy átadási pontot valósít meg, jól mondom?
Igen, tulajdonképpen azt mondja, hogy elmész oda autóval, megállsz a járda szélén, és bepakolják az autódba, amit veszel a Walmartban, vagy a Sam's Clubnál.
Ez azért megindította a gondolkodásunkat szerintem. Nem csak a miért is csinálunk ilyet, hiszen ennyi erővel akár már házhoz is szállíthatnák, hanem milyen más leszármaztatása is lehet ennek.
Én ezt néhány évvel ezelőtt már pedzegettem, hogy ilyet kéne csinálni. A házhoz szállítás helyett az ilyen pick-up pontokra összegyűjtést a népszerű, nagyobb főutak mellett. Valami ehhez hasonló megoldás az, amit a hipermarketek csináltak, hogy néhány áruházban van előrendelés és áruházi átvételi lehetőség. De én arra gondoltam, volt a városban egymással szemközt két McDonald's, amiből az egyik becsukott. És hogy egy becsukott McDonald's épülete a drive-thru-val maga a tökéletes ilyen átadó pont, hogy oda kéne szállítatni az Auchanból, Tescóból, Lidlből, mit tudom én, Girobiből összegyűjtött csomagjaidat, és amikor mész hazafele a Könyves Kálmán körúton, ami hát lássuk be azért sokaknak egy közlekedési út, akkor csak oda beállsz, megmondod a kis kódodat, a következő ablaknál kiadják a cuccokat, vagy mit tudom én, bepakolja valaki ott a félreállós parkoló részbe, és már robogsz is tovább. És akkor megcsináltad a bevásárlást, de nem kellett kimenned Budaörsre, vagy mit tudom én, Maglódra a csomagjaidért, hanem a városon belül ezt így át lehet venni. Valami ehhez nagyon hasonlót csinált egyébként a Walmart, mert ez az útszéli bepakolós módszer, ez lényegében az, de csak a saját termékeivel, hogy a város egy adott pontjára rendelheted, mint mondjuk egy pikpak, de benne van az a szolgáltatás is, hogy oda viszik, és akkor ott majd be is pakolják, amikor te arra jársz. Nyilván Amerikában élünk.
Ez a fajta módszer nem olyan nagy újdonság, eddig is voltak olyan megoldások, hogy összekészítették neked a bevásárlást, és csak el kellett menned érte fölvenni és elhozni. Ezt például egyébként az Obi-ban csinálják így, hogy a internetes megrendelést így odaadják.
Hát csak el kellett menni abba az üzletbe, ahol ezt megveszed.
Ez ott fontos, ahol nincsen lefedettsége annak a boltnak, és nagyobbak a távolságok, tehát két bolt közé is be tudsz rakni egy ilyen.
Hát két bolt közé, meg egyébként tényleg annyi, hogy nem szívesen megyek el 6-8 kilométerre a csomagokért, hogyha van valamilyen bevett útvonalam, akkor fizetek egy pici kényelmi díjat azért, hogy a fél órás plusz kitérőt megspóroljam később. Tehát hogy ezért megint csak hajlandó fizetni az ember, ami azért vicces, mert összességében így már alig fizetsz kevesebbet, mint hogyha házhoz szállítottad volna, de még mindig valahol a kettő között van kisúlyozva, és időt sem vesztesz, viszont a számodra alkalmas időpontban jön a csomag, mert a házhoz szállításnak most, hogy megyünk vissza, az lesz a hátulütője, hogy jó, de már nem vagy otthon.
Ez kényelmes, ugyanakkor szerintem nem oldja meg azt a problémát, hogy mégiscsak meg kell állni és bevásárolni. Valami olyat kéne kitalálnunk, ami az ingázóknak egy sokkal flexibilisebb megoldást ad, és még nem rabolja ennyire se az idejüket, hogy megáll, bepakoltat, és tovább megy. És erre azt gondoltam, ilyen drive-by pickup.
Igen, az M1 M7 bevezetőjét javasolnám, hogy amikor emberek állnak, azért az M1 M7 bevezetőjét, mert ott talán fizetőképes kereslet is van, meg rettentő sok párhuzamos sáv, és ki lehetne alakítani, úgyhogy mondjuk a középső sávot a háromból, hogy ott tudjon szépen lassan haladni valamilyen ilyen Family Frost-szerű autó, vagy Tesco-szerű autó, amiből lehet pakolni, ott onnan lóg ki egy ember, aki tudja a csomagokat rakni, és ahogy állnak a dugóban az autók, így át lehetne dobálni az ablakon keresztül, vagy hát ugye szabályosan pakolni is, a dugóban álló autók egyikébe másikába a cuccokat. Ha ügyesen van megszervezve a feladat, meg van egy kis szerencséd, akkor lehetne valahogy úgy csinálni, hogy az egyik sávban vannak az átadó autók, a mellette meg azok, akik egyébként úgyis dugóban ülnek, és közben bevásárlódnak az előre megrendelt cuccokkal.
Ez is egy megoldás. Én sokkal jobban szeretném látni ezt ilyen western módszerekkel.
Lőnek közben.
Amikor az egymás mellett párhuzamosan haladó autók egymás között dobálják át a csomagokat.
Ja, te akkor az M6-osnak a déli szakaszára gondolsz, ahol fényévente egy autó jár.
Igen, igen, és akkor ott olyan rendes párhuzamos haladással át lehetne pakolni. Illetve, hogyha már a dugóban ülünk, akkor ott el tudom képzelni azt a megoldást is, hogy a mobilon keresztül megrendelt csomagot egy drón szépen leengedi az ablak mellé, és csak egyszerűen be kell venni. Tehát gyakorlatilag a mobilod jele alapján, GPS jele alapján oda megy a drón, lelógatja magáról a csomagot, behúzod az ablakon, és akkor a mobil appon fizetsz is azonnal.
A múltkor beszélgettünk a szép új jövőről, amikor is a már le nem húzható ablakokkora következik. Úgy érzem, hogy itt lesz egy erős érv arra, hogy mégis le lehessen majd húzni az ablakot. Hogy ne egyszer használatos legyen.
Abszolút
a távolról nyitható csomagtartó az pont jó.
Pontosan, ez tökéletesen alkalmas, egy távolról nyitható csomagtartó.
A felső kategóriás, vagy most már a középkategóriás autóknál is egyre elterjedtebb az, hogy gombnyomáson nyílik, csukódik, ezt a gombnyomást azt meg kéne oldani belülről, és akkor benn megnyomod a gombot, kinyílik a csomagtartó, te közben ülsz békésen a helyeden.
Vagy egy távolról nyitható tetőablak a csomagtartódra, amire jelenleg ugye nincsen racionális magyarázat, de ez meg lenne arra, hogy fölülről a csomagtartódat meg lehessen tölteni távnyitású tetőablakon.
Bepakolódik a csomag a drón, vagy egy élő személy által, és amikor végzett, akkor te újra becsukod, vagy újra megnyomod a gombot, és becsukódik. Hát ez a kényelem, ne további. Ez nagyon amerikai hangzik egyébként. Az a fura benne, hogy ezt el tudom képzelni, hogy ők meg is csinálják. Miközben a literes kólájukat szörcsögik.
Ugyanakkor a kettő kombinációját is el tudom képzelni. Ahogy az autópályán haladó autó fölé repül be egy gyors drón, és úgy engedi be. Na, az már egy rendes kihívás lenne.
Hát főleg, amikor jön a felüljáró. Jön a csomag, jön a csomag, jön a csomag. Ott maradt a csomag, és szétszórodtak a banánok, meg a mandarinok az autópályán.
Amennyiben már önvezetésre terelődik át ez az autóipar, akkor az önvezető drónok, az önvezető autókkal, vehicle-to-vehicle communication-nál teljesen jól el tudnak beszélgetni arról, hogy melyik ponton vegyem át a csomagot, amit megrendelt a gazdi.
Ennyi. Egy újabb probléma megoldva. De nem csak a Walmartnak volt ilyen ötlete az elmúlt időszakban, hogy ő így a patka mellé parkoló autókba így bedobálja az előre megrendelt cuccokat, hanem ezt föltalálta többek között a Starbucks is.
Nem csoda, hiszen a Starbucks nemrégiben úgy döntött, hogy 400 voltját, értékesítési pontját bezárja, és alternatív értékesítési formákat próbál kialakítani, ami közül a patka menti értékesítés az egyik.
Mi a nagy különbség ez, és az Amerikában egyébként belvárosi részeken mindenhol létező ilyen kis elárusítók között, ahol lehet hotdogot venni, meg kávét, meg újságot, meg ilyenek? A Starbucks mitől tudja ezt jobban?
Szerintem van egy jelentős különbség. A többi elárusító helynek a poharai sokkal kevésbé dizájnoltak, és azokkal nem szoktak instán fotózni. Ez a márka hűség.
Jó, de hogy fog az úgy működni, hogy ne ilyen gigantikus sorok álljanak a Starbucks utcai bódéján, tehát hogy ez ne úgy tűnjön, mint hogyha a Starbucks lebutította volna az egyébként viszonylag elegánsnak tűnő kávézóit ilyen standokká, hanem hogy ennek hozzáadott értéke legyen.
Előre megrendeled, és az odakészített már félig kihűlt lötyöt fogod megkapni.
Éges kávé esetén félig felmelegedettet.
Igen, igen, évszaktól függően, mert lehet, hogy éges kávé is tovább hűl, de nem nagyon látom más különbséget. Valójában ugyanazt kapod, csak azt ugyanazt a dizájnos borzasztó kávét fogod megkapni ebben a formában is.
Csak appon rendelve és a Starbucks menő imidzsével.
A menő imidzsel ugyanakkor az egyik legfontosabb dolog maradt ki a Starbucksból, az, hogy le tudjanak ott ülni a hipsterek, és lődörögjenek egész nap egy kávé mellett.
Az csak az egyik menő, mert a másik menő az az, hogy van egy ilyen Starbucks-os poharad. Magyarországon szerintem ez ilyen kirívó menőségi faktor, amikor van egy kosztás vagy Starbucks-os poharad. Szerintem egy csomóan ezzel hetekig elsétálgatnak, helyenként üresen vagy max narancslével otthon megtöltve, mert az egyszerűen menő. A változások egyik része ugye arra koncentrált, hogy a klasszikus házhozszállításnál, illetve most inkább a visszatérésnél az emberek maguk vegyék fel a cuccokat, ezen viszonylag sokat tudnak spórolni, hogy nem kell sofőr, meg autó, ami elviszi a tárgyakat előre megadott időpontokra a célállomásra. Mások pedig azt találták ki, hogy a sofőrön valóban spórolnak, és önvezető autót fejlesztenek házhozszállítás álcával. Ilyen például a Cruise nevű amerikai vállalkozás.
Ez a GM-nek a tagja, ugye?
Igen, hát legalábbis az autó az nekem nagyon úgy néz ki, mint egy csúnyán elfuserelt Chevrolet.
San Franciscóban és egyébként Amerikában betiltották az önvezető autóknak a tesztelését, és ezt úgy próbálta a Cruise kijátszani, hogy azokat az autókat, amik egyébként önvezető módban közlekedtek volna a városban, ételházhoz szállítás címén állította forgalomba, és önvezető kilométereket ezzel gyűjtött.
Sofőr nélkül, vagy hát ilyen dummy sofőrrel, így van.
A sofőrök némelyike nyilatkozott arról, hogy volt ugyan a cégen belül olyan jármű, ami ételt szállított házhoz, ugyanakkor a telephelyek nagy részén kizárólag az önvezető képességeket, pontosabban az önvezető kilométer gyűjtéseket folytatta a cég, hiszen ahhoz, hogy engedélyhez jusson a cég, egy megadott kilométerszámot le kell tudnia.
Baleset nélkül önvezető módban. Hát, ez egy ilyen klasszikus kiskapu.
Még szebb, hogy ezt felajánlásként tette a cég, ha jól láttam, tehát valószínűleg ebből még adó visszatérítésre is akart szert tenni.
Hát, de mik vannak? Itthon el tudod képzelni egyébként ezeket a driverless házhoz szállító autókat? Most az jutott eszembe, amikor a körúti robbantót keresték a tekesek. Elmentek érte valami Bakonyi Zsákfaluba, azt eltévedtek. Pedig biztos használtak térképet meg GPS-t is.
Szerintem igazából nem is ez lenne a probléma vele, hogy nem talál oda, hiszen már nagyon jók a GPS alapú helyzetmeghatározó és navigációs rendszerek. Azonban már látom előre azt a fajta bűnözést, amikor a lokális GPS jeladóval eltérítik ezeket a járműveket, megzavarják, és a megrendelt pelenkát és ásványvizet kipakolják maguknak, feltűnésmentesen egy kis erdőben.
Remélem nem megvalósítható.
Alapvetően ugye a GPS jeladás az egy rádiófrekvenciás adás, aminek egy minimális eltolása és a valós műholdjel elnyomása az lehetőséget ad arra, hogy teljesen máshol higgye magát, hogy elhelyezkedik éppen abban a pillanatban a jármű. Az oroszok és a kínaiak is rejtenek ezzel el térképeken különböző objektumokat, illetve a navigációs készülékgyártóknál láttam olyan rádiós szobát, ahol ezeket a lokációkat nem csak hogy beállítani lehetett, hanem bizonyos útvonalakat visszajátszani, mintha közlekedne éppen a jármű, amiben van a GPS, hiszen máshogy nem lehet rendesen tesztelni ezeket.
Ha már ilyen GPS, meg jel megzavarás, meg kibertámadás, azt olvastad, hogy a Honda mit reagál arra, hogy ransomware-rel támadták meg a központját? Leállítja a gyártást, és bezár egy csomó-csomó munkahelyet.
Annak az eredménye, hogy bizonyos szerveit megtámadták a hackerek, az az lett, hogy gyárat állít le?
Az amerikai irodáik nem elérhetők távolról, illetve az amerikai munkatársaik nem tudnak távolról dolgozni, mert a Honda úgy döntött, hogy ha kívülről beleavatkoznak a működésébe, és ez egy reális veszély, hogy ők ezt nem tudják kivédeni, akkor azt tűnik a legegyszerűbb megoldásnak, a nemes egyszerűséggel lezárják ezt a lehetőséget, sőt, ha már arra járnak az irodát is, bezárják hozzá.
De ez nem a gyártást érinti.
Nem a gyártást, ez az irodát,
igen. Csak gyártást mondta.
Igen, bocsánat.
Jó, mert azt hittem, hogy másik hírt is találtál, ami...
Nem, valamire úgy ragadt meg a fejem, hogy a gyártás, de nem.
A ransomware az egy eléggé komoly fenyegetettség. Ugye erről már számoltunk be, hogy különböző városokat, kórházakat teljes egészében letitkosítottak, és pénzért voltak hajlandóak az adataikat visszaállni. Ha jól emlékszem, Louisiana járt úgy, hogy teljes kormányzat.
Egy időben magyar kórházak is jártak így. Tavaly előtt volt egy ilyen kisebb hullám Magyarországon is.
Látszik, hogy a vírus fenyegetettség alatt ezek a vírusok nem tétlenkedtek, és az íróik sem.
Ráértek, be voltak zárva.
úgy látszik, hogy a bezártság jót tett nekik, sötétben jobban fejlődnek.
A Hondáról még az jut eszembe, hogy nem csak vírusokkal lehet elkergetni gyártókat, hanem szabályozással is.
Kifejtem.
Európából menekül az Infiniti, most már nem lehet kapni a legújabb modelljeit, illetve a eheti hír, hogy most már a Lada is elérhetetlen lesz az EU-ban.
Ennek mi az oka?
Az oka, hogy az európai szabályozás, az egyre szigorúbb emissziós normák, illetve annak a betartása és az ehhez kötött, vagy a be nem tartáshoz kötött szankciók, költségek, azok annyira magasak lettek, hogy egyre több autógyártó mondja azt, hogy köszöni szépen, akkor ő ezen a piacon inkább nem akar különösebben árulni semmit, mert Kínában meg Brazíliában jóval kevésbé szigorúak a szabályok, és azt viszonylag könnyedén tudják teljesíteni. Európa meg azért lássuk be, erősen túlértékelt, bár nyilván van fizetőképes kereslet, de mégiscsak egy 500 milliós piacocska a 7 milliárdos bolygón, tehát lehet, hogy összességében tényleg spórolnak rajtunk. Az a kérdés, hogy mi, mint európai fogyasztók egyébként valójában nyerünk-e azzal, hogy persze néhány papíron környezetszennyező autót és márkát sikerül távol tartanunk a piacunktól.
Érdekes, hogy az európai piacon viszont vannak olyan cégek, akik kifejezetten meg akarják vetni a lábukat. A Huawei
próbál visszajönni.
Új P40-es készüléke pontosan az európai szabványoknak és szabályozásoknak megfelelően kialakítva nem sokára piacra kerül, hiszen ők elvesztették Amerikát, Ázsiában nyilván nagyon erősek maradtak, Dél-Amerika nem volt igazán piacuk, és Afrika sem, tehát valójában Európa maradt az az utolsó bástya, ahol ezek az egyébként tényleg kiváló minőségű és felszereltségű készülékek értékesíthetőek maradnak. Annak ellenére, hogy ennek már nem a Google fogja adni az alapoperációs rendszerét, hanem az abból leszármaztatott Google.
Hát nagyságrendileg igen. A legtöbb alkalmazásuknál az a legkreatívabb rész, hogy a G betűt H-ra cserélték, és azon se lepődnék meg, hogyha a programkódban is kis ilyen ennyi lenne a különbség.
Ha belegondolunk, ez egyébként egy előrehaladás, hiszen az ABC-be előrébb kerültünk.
Nem, hátrébb.
Előrébb, mert ugye az Android az előrefele számoz, nem vissza. Nem Z-től jössz előre.
Mi van? De a H az a G után van.
Ezért mondom, hogy előrébb ment. Egyel frissebb, újabb, magasabb verziószám.
Ja, erre nem gondoltam.
Az Android az betűvel jelzi az összes kiadását, és minden kiadásnak az első betűje az egyel följebb megy minden release-nél.
Ez Android lett.
Ez Droid. Droid.
Európai userként jól jársz vele, az biztos. Ettől függetlenül én a biztonsági kockázatok miatt nem feltétlenül mennék továbbra sem a Huawei felé, de szerintem egy reális alternatíva. Valószínűleg itt van egy ilyen túl hype-olt félelem a kínaiakkal szemben, de tény, hogy ők az elmúlt 20 évben akkora technológiai és gazdasági ugrást mutattak, ami önmagában félelmetessé teszi az erejüket, főleg a népességükkel és a méretükkel egybevetve. Tehát, hogyha ugyanezt egy, nem tudom, Trinidad és Tobago mutatja be, akkor senki nem ijed meg, hogy a trinidadiak lehallgatnak mindent. Valahogy, amikor a világ népességének a 20%-áról van szó egy országban, akkor ez már olyan soknak látszik.
De ha már megfigyelésről beszélsz, akkor, és Amerika is szóba került, akkor föl lehet hozni a nemrégiben kiadott hírt, miszerint az IBM és az Amazon után már a Microsoft alkalmazottak is nyomást próbálnak gyakorolni a cégükre, hogy a rendőrségnek értékesített megfigyelő rendszereket vonják vissza, azoknak a használati jogát szüntessék meg.
Hát a rendvédelmi szerveknek, igen, mert hogy ugye ebből van ott több tucatnyi, nem csak a polisz.
Igen, azonban nem. Kifejezetten a rendőrség az, akitől ezt meg akarják vonni, és ezt a nemrégiben bekövetkezett George Floydos incidens miatt akarják ezt a fajta bojkottot meghozni.
Itt egy nagyon érdekes dilemmánk van, ami tulajdonképpen a nagy kínai megfigyelésnek is már magában a dilemmája, hogy arról szól a pozitív állítás, hogy azért gyűjtjük ezt a rengeteg információt rólad, kedves állampolgár, hogy téged meg tudjunk védeni, mert hogyha mindenkiről tudjuk ezeket, akkor azt is tudjuk, hogy ki lesz az, aki tévútra téved, és majd potenciálisan veszélyes rád, vagy a társadalom többi részére. Ha ezt a mondatot mondom, akkor lehet, hogy elég sok támogatót fogok szerezni. Az ellentétel ugyanitt az az, hogy és ha már megvan ez a sok-sok információ, akkor én ebből ki tudok hámozni olyat is, amit te egyébként nem feltétlenül szerettél volna megosztani velem, és ezért ki tudlak téged szűrni, pécézni, tudok koholt vádakat találni veled szemben, olyan dolgot, ami felróható lenne bárkinek is, de veled szemben alkalmazom is, és hirtelen kiszolgáltatott leszel nekem, az államnak. És akkor jó sokan elkezdenek ellene kampányolni. Most a nagy tech cégeknél úgy érzem, hogy a második pont következett be, hogy felismerték, hogy igen, ezzel egy olyan eszköztárat biztosítanak, amit valójában nem tudunk kontrollálni, hogy használjuk, és valószínűleg erős bizalomvesztés van, elég erős ahhoz, hogy azt mondják, hogy ó, neked inkább mégsem szeretnék adatot szolgáltatni.
Igen, és ez fontos most, hiszen a éves beszámolók környékén vagyunk, aminek talán egyenes következménye az is.
Egy, kettő. 3, 4, 5, és mehet!
És ennek talán egyenes következménye az is, hogy a Nasdaq most már áttörte a 10.000-es pontot. Ami hány billió dollár, vagy milliárd dollár?
Ezt én sose tudtam átváltani semmire. Nekem a tőzsdék pontszámai azok ilyen ember számára értelmezhetetlen léptékek.
Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy nagyon sok új részvényt vezettek be, hanem azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fölmentek azok a részvényárak, amik forgalmazva vannak.
Volt egy látványos visszaesés a COVID elején, így van, amikor mindenki megijedt, hogy úristen, minden cég be fog csukni, majd az a pánik az egy pár hét után elmúlt, és most olyan hurra optimizmus lett újra mindenkin, hogy egy-két általam figyelt részvénynél is a mélyponthoz képest most már ilyen 100%-os növekedésnél tartunk másfél-két hónapon belül. Ami természetesen nem az adott cég gazdasági teljesítményének köszönhető, hiszen maguk a cégek jellemzően nem viselték ennyire jól a válságot és az azóta történő kilábalási időszakot.
A Nasdaq fölemelkedésével együtt elég komolyan megemerősödött a Tesla részvénye is. Már átlépte az 1000 dolláros részvényenkénti árat, amikor nemrég bejelentette az elektromos kis teherautó gyártásának a megindítását. Ezeket vizionáltuk egy kicsit korábban, hogy nem sokára elektromos kamionok és hasonlók fogják benépesíteni az utcákat. Úgy látszik, hogy ez már tényleg gyártásba kerül.
Igen, egyre több nagy gyártó mutat be ilyen villany kis és nagy teherautókat, úgyhogy arra lehet számítani, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben, még az ilyen Budapest méretű városoknál is az M0-es vonalán belül már egyre gyakoribb lesz, hogy villanykamionokkal és villanyteherautókkal fogják megoldani a szállítást, ami a városi környezetben élőknek szerintem egy nagyon jó és pozitív előrelépés lesz. Úgyhogy nagyon várom, hajrá, reformáljátok meg ezt a piacot is.
Én még mindig a városon belüli közlekedés megreformálását szeretném inkább látni először. Ugye már elég sok kisméretű trolibusz képes áramszedő nélkül viszonylag nagy távokat megtenni. Beszéltük nem régiben, hogy olyan helyen találkoztál trolibusszal, ahol nem
a
kellett volna
körülten,
annak
igen.
Járnia.
Így van, mert nem volt felső vezeték.
Igen, beszéltünk a Honda-ról, Huawei-ről, akkor beszéljünk a Hyundai-ról is az elektromos járművekkel kapcsolatban.
A Hyundai bemutatott egy hihetetlen statisztikai érdekességet, méghozzá egészen pontosan azt, hogy a világszintű részesedése a belső égésű motorral szerelt autók tekintetében 8,9%, a tisztán villanyosoknál pedig 9,9%. Azaz, tulajdonképpen a Hyundai egy jelentősebb villanyautógyártó, mint amilyen benzines vagy dízel. Ez azért egy olyan dolog volt, amire én nem gondoltam.
Tehát de ez a piaci részesedés szempontjából.
Piaci részesedés.
Ha már nagyobb a részesedés, akkor ez azt is jelenti, hogy a Teslánál is nagyobb a részesedés ebben?
Nem, annak a piacnak a piacvezetője maga a Tesla.
Ja, hogy megelőzte önmagát a Hyundai, értem.
Csak na ez úgy érdekes egyébként, hogyha a Teslahoz hasonlítod, mert a Tesla pedig ugye az ICE, tehát a belső égésű motorokkal szerelt autók piacán értelemszerűen nullát hoz. Tehát azon a listán a tök utolsó kategóriába esik, mert nem is szerepel. Ma még. Bár például ott van a Volkswagen, aki ilyen ambiciózus tervvel állt elő, hogy az év hátra levő részében az ID3-ból, az első villanyautójából nem kevesebb, mint 100 000-et szeretne eladni. Hát június van, és még nem kezdték el a forgalmazást, szóval ez tényleg ambiciózus. Ez azt jelenti, hogy annyit akarnak abból az egy villanyautóból eladni, mint mondjuk egy átlagos, mit tudom én, BMW modellből éves szinten. Ez szép.
Az ilyen volumenű értékesítéseket csak úgy tudom elképzelni, hogy ha van mögötte már egy létező nagy szerződés, amit mondjuk lehet, hogy titkolnak, de tényleg lefednek vele egy hatalmas szegmenst, és azzal el lehet érni, mert apró értékesítésekből egy-egy darabból ez nagyon-nagyon lassan jön össze. Ezek nagy flották kellenek, hogy legyenek.
Nem feltétlenül. Én úgy hiszem, hogy már elég érett ahhoz a piac, főleg, hogyha a németeket vagy Nyugat-Európát nézem, hogy a háztartások is hajlandóak megvenni ezeket az autókat, főleg az elég jelentős állami támogatások mellett. Csak az a nagyon különleges, hogy ezt egy modellből. Ez még kb. A Teslának sem sikerül Európában. Viszont ha megint a Tesla szót mondtam, szóval az autóipar repülője a Tesla bejelentette, hogy lehetőség lesz több vezetőt is hozzáadni az autóihoz. BMW-nél, Mercedesnél és a Teslánál is van olyan megoldás, hogy tulajdonképpen kulcs nélkül nyílik az egész autó egy mobil alkalmazással. És ha már mobil alkalmazással nyílik, rengeteg ilyen personalizációs funkciót beletettek már a menübe, és azt is meg lehet oldani, hogy egy e-mail cím alapján, mint az azonnali fizetésnél, hozzárendelje további felhasználókat az autóhoz, és így megoszt velük, tehát a carsharingnek egy ilyen saját, nem piaci alapú megoldását lehetővé teszik, anélkül, hogy valós kulccsal közlekednének az emberek a városban.
Ez nem valós carsharing, ez inkább autókölcsönadás, nem?
Hát úgy carsharing, hogy én mondjuk veled meg tudom osztani az autómat. Tehát szerintem ez a klasszikus carsharing egyébként. Amikor azt az egy tulajdont én, akivel szeretném, mint tulajdonos, megosztom.
Carsharing az nálam az, amikor oda tudod adni egy valamilyen cégnek az autót, aki tovább passzolja, és innentől ténylegesen megosztott autó van, kvázi bérautóként funkcionál.
Hát csak pénzt ezért nem lehet szedni.
Ez, amit most így előadtál, ez gyakorlatilag kimerül abba, hogy oda lököm az indító kulcsot valaki másnak is kezit csókolom.
Hát csak úgy lököm oda, hogy összesen nem két kulcs van, hanem hatig tetszőlegesen bővíthető, és bármikor meg tudod vonni az indító kulcs jogát a másik alkalmazásától, ami azért egy teljesen másik világ.
Annyira nem látok ebbe újdonságot, tehát ez konkrétan annyi, hogy van egy elektronikus indító kulcsod, mint hogyha elvennéd az indító kulcsot valaki mástól, vagy letiltanád a
különlegessége az annyi, hogy a fizikai kulcsot, azt kiváltottuk egy megosztható joggal, amit egy alkalmazáson csinálunk. A szépsége szerintem pontosan abban áll, hogy rémesen egyszerű maga a kivitelezés, hogy tényleg így nem is érted, hogy ez eddig miért nem létezett, mert triviális ma már, hogy ilyet lehet.
Hát mert tisztán elektronikusan nem jellemző, hogy az autókat indítsák, mert a mai napig benne van az a veszély, hogy ezt feltörik, elviszik, és onnantól már alogathatod a jogokat bárkinek, mert...
Mondjuk ilyen volt a kulcsos autóknál is, szóval.
Ezért mondom, hogy igazából a...
Ezt a veszélyt nem az elektronikus nyitás indította be.
Igen. Tehát ez se a veszély, se a megoldás nem új keletű.
Nem, tényleg én abban látom az újítást, hogy ez lehetségessé vált, illetve hogy nem kell magaddal hordani a kulcsot. Mondjuk ez létezett eddig is, csak ez rávilágít erre.
Nyilván benne van ebben az a lehetőség is, hogy akkor az eddigi másik járműveidben megszokott testre szabott funkciókat is át tudod vinni az egyik járműből a másikba. Ez kicsit olyan, mint amikor a Mercedesnek, meg egyébként igazából majdnem minden autónak az indító kulcsra van programozva, hogy milyenek az ülésbeállítások, és hogyha más ül bele a másik indító kulcsra, akkor az átáll a te általad kedvelt pozícióba. Ez is egy olyan legalább 20 éve létező technológia.
Így van. Csak éppen most már elérhető egy átlagos.
Ez most már a Teslába is elérhető.
Szerintem előre mutat, de csúfolt csak. Nekem azért is lesz egyszer Teslám. Nekem ez tetszik, ez a világ.
Én meg majd elviszem.
Jó, kapsz hozzá jogot.
Az úgy nem fun.
Nem baj. És majd lesz benne, amit a múltkor beszéltünk, ilyen jogosultságkorlátozás, hogy neked majd a központi kijelzőn nem jelennek meg bizonyos dolgok. Nem játszhatsz le zenét, mert nem voltál jó fej. Kikapcsolom azt a funkciót.
Hozzátenném, ez egyre inkább vezet a korábban vázolt Paperwhite
konstrukcióhoz. Így van, ezt próbáltam felidézni éppen.
Amit gyönyörűen meg lehet oldani, hogy kvázi, hogy ezt a jogot, hogy te vezethesd az autót, egy webes felületről egy ilyen pénzbedobóshoz hasonló módon így lehet igényelni, és akkor a megadott Teslát akkor el tudod vinni egy körre. Kicsit hasonlít az amúgy, nem is tudom, hogy most még terjedőben levő, vagy már most éppen leállt limó, illetve gringó szolgáltatásokra.
Csak olyan, mintha azt mondanád, hogy és ennek az egyes szolgáltatásait azt az autó mellett tudod pluszban megvenni.
Igen, és hogyha csak Teslák állnak az utcán, akkor bármelyikhez oda mehetsz, elviheted, és ha van rá külön bérleted, vagy előfizetsz arra az útra az adott szolgáltatásra, akkor az is aktiválódik a kocsiba. Mondom, a kedvencem a fék, tehát azt ön későn fizetett.
Na, sajnáljuk, nem sikerült levonni a pénzt a számlájáról.
Az önkártyája visszautasításra kerül.
Nyomj a 4-es gombot, és nyugodjon békében.
Sajnálom, a légzsák funkció és a fék funkció nem érhető el.
Ön nem fizetett elő a szolgáltatásra, viszontlátásra.
Vagy pay per use. Minden alkalommal, amikor fizetsz, a fékezés és gázpedál, és hogyha véletlen fizetsz mondjuk a légzsákért, akkor az is elpukkan.
Ja, hogy tulajdonképpen, mint egy videokontroller így a kezedben a telefon, és amikor megnyomod a gázpedált, akkor ott a másodpercenként pörögnek a dollárcentek, ha a féket akkor szintén, esetleg az erősséget a haptikus érzékelő még be is tudja mérni, hogy mennyire kell fékezni.
Dinamikusan fizeted ki az amortizációt.
Akkor igen, és akkor lenne dudagom meg minden, és akkor a duda megnyomásonként $1. Lehetne ilyet. És akkor ott ülsz, nincs is igazából kormány, hiszen ez már a szép új jövő, vagy azt nem számoljuk extra pénznek, hogyha a telefonoddal vezérled a kormány helyett az autót, annak a giroszkópjával, és akkor ott a kis gombokkal, mint egy távirányítóval tudod nyomkodni, vagy ha nincs kedved, akkor csak simán megnyomod az autopilot módot a sarokban $10, és akkor visz.
Hát nem vagyok benne biztos, az autopilot az azért szerintem ilyen taxi sofőr javadalmazás jelleggel lehetne.
Akkor kilométerenként $10.
Aha, kilométerenként.
Jó, legyen.
Alapdíj plusz kilométerdíj, és akkor onnantól már rögtön megvan, hogy miért van neked.
Öltönytisztítási felár, pici nyakkendőcsomó $1, rendes nyakkendőcsomó $10. Rövidújúing, csúnyán megkötött nyakkendővel, hát erre a vendégünk volt.
Említettük, hogy itt a COVID kapcsán sok újdonság lett kialakítva. Egyik ilyen nagyon jellemző fellángolás az volt, hogy a fertőzés követés és kontakt appok száma jelentős sebességgel elkezdett növekedni.
Tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy boldog-boldogtalan valamilyen Bluetooth vagy közelségérzékelő alapú kontaktregisztráló alkalmazást gyárt. A boldog-boldogtalanba tényleg beleértjük a startupokat, a nagyvállalatokat, meg még magát az államot is.
Hétről hétre új hackathonon készültek az újabb és újabb contact tracing alkalmazások, amivel le lehetett követni az emberek és a fertőzöttek mozgását.
Így van, bocsánat, és pont ez a probléma, hogy szinte mindenkire jut egy saját alkalmazás típus.
Én is magam legalább 4-5-tel találkoztam innovatonokon, meg hackathonokon, ahol próbáltak pont ugyanarra a gondolkodás módra kialakítani újabb és újabb követőszolgáltatásokat.
És volt lehetőséged megkérdezni, hogy miért csinálják?
Arra nem láttam lehetőséget, hogy ezek az alkalmazások egyébként egymással beszéljenek, illetve ezeknek a háttérrendszereik egymással beszéljenek, hogy ha ne adj Isten van fertőzött, akkor szóljon már a másiknak, hogy figyelj, ez a Bluetooth jel, ez nem jó, hogyha a környékeden volt. Ilyen közös alkalmazás nem készült, ennek megfelelően szerintem az összes, majdhogy nem öncélú, de legalábbis nagyon kis közösségek számára volt alkalmas.
Igen, mert hogy nagyon megosztottuk az egész piacot, és így mindenki számára csak egy pici szelet maradt belőle, ami viszont már valószínűleg nem elégséges ahhoz, hogy egy valós kontaktkutatást tudjon mutatni.
Tipikus problémája ennek az, hogy még hogyha el is tudod terjeszteni egy területen, régión belül az adott alkalmazásodat, pont azokat nem fogja kiszűrni, akik ebbe a régióba egy másik alkalmazással, vagy nehogy Isten alkalmazás nélkül érkeztek.
Yeah.
Ugyanakkor ez egy kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy azok a startupok, illetve azoknak a startupoknak a tagjai, akik a vírus miatt kedvezőtlenül voltak érintve, mert például a foglalkozásuk az erősebb valós jelenlétet igényelt, azoknak a felszabaduló erőforrásait le tudták kötni.
Uh-huh. Na jó, de kérdés, hogy van-e értelme lekötni kapacitásokat fölösleges tevékenységre? Az gazdaságilag nem egy racionális döntés.
Nem, és pontosan tudjuk, hogy nagyon nagy mértékű elbocsátási hullám indult be a vírust követően sok olyan ágazatban, ahol az elsődleges tevékenységi kör ellehetetlenült, vendéglátás,
turizmus,
személyes szolgáltatások, de ennek az elbocsátási hullámnak úgy tűnik, hogy már megkezdődött a visszaszorítása.
Bocsánat, és még egy a startupok, ahol az önfinanszírozási képesség az ugye nagyon-nagyon rövid ideig áll csak fönn, hiszen eleve is limitált a tőkéjük.
Úgy tűnik, hogy ez a trend a startupok esetén kezd hanyatlani, mivel ezek a kis cégek egyrészt vagy már kivéreztették magukat az első pillanatban, és megtették a tétjeiket, vagy...
Találtak olyat, amiben tényleg érdemes beruházni, és most kiderült, hogy van rá valós kereslet.
Átalakították az üzleti modelljüket, és abban ismét új fejlesztéseket indítottak be. Nem utolsó sorban, amennyiben sikerült megtalálniuk egy újabb lehetőséget, akkor ahhoz befektetőt is tudtak vadászni, hiszen azok helyhez voltak kötve, nem tudtak elugrani.
Ennyi. Az etikus startupba fektetés elmélete elkezdett terjedni. Van ugyanis egy olyan felfogás, ami azt mondja, hogy azok a startupok értékesebbek, akik diverzek.
Tehát nem maga a startup cél, hanem a startup összeállítás, diversifikációt elősegítő.
Az összeállítás, bocsánat, így akartam.
Elgondolkodtam azon, hogy Magyarországon ez hogyan fog megvalósulni, de talán erre tudnánk egy startupot indítani, hogy hozzunk afrikai országokból, pontosabban keverjük az afrikai országok startupjait a magyar startupokkal, és akkor mindkét oldalon tudunk diversifikáltak lenni.
De szerezzünk hozzá mindenképpen kínai befektetőket is. Az is van itt
hát egy a pénzt. Jó. Ők fognak pénzt adni azért, hogy diversifikált startupot.
Ez a jövő sikeres vállalkozása?
Igen.
A kongói magyar útépítő kínai háttérre?
Ezt nem tudom, honnan veszed.
Csak eszembe jutott.
Ez számomra mindig is abszurd volt, hogy olyan esetekben, amikor egy startup arról szól, hogy minél gyorsabban, minél kisebb költségből, minél hatékonyabb céget építsen, akkor csak azért foglalkoztasson valakit, mert a diversifikációját ezzel növeli.
Hát, vagy csak azért adjon részesedést valakinek, hogy ezzel, mint divers befektetői háttérrel még több pénzt találjon. Tehát, hogy ez valahogy annyira messze van attól az eredeti céltól, amire egy startupot létrehozunk. Hogy...
Igen, ez a cikk engem nem zavart volna, hogyha arról szól, hogy ne legyen előítélet az iránt, hogy kik az alapítók, hiszen ez teljesen egyértelmű. Ez alapján nem szabad differenciálni. De az, hogy mindenképpen olyanokat támogassál, és kizárólag olyanokat támogassál, akikben vannak kisebbségiek, színesbőrűek, stb., az szerintem pont nem arról szól, hogy ez egy üzleti befektetés.
Ez egy kicsit túltolása szerintem ennek a diversifikációs kampánynak, hogy mindenki egyenlő, és a legegyenlőbbek a legjobbak. Az üzlet az alapvetően nem erről szól. Az, hogy figyelembe veszed, az nem ugyanaz, mint te a kötelezően elvárod.
Igen.
Én azt gondolom, hogy ez persze alapértelmezés, de csak azért, mert te véletlenül nem találtál olyat a csapatodba, aki roma, afroamerikai, vagy mit tudom én, tájföldi, attól te még lehetsz egy ugyanolyan az egyenlőséget támogató ember, csak éppen most ezt így hozta, hogy ilyen embert találtál magad mellé, vagy azért, mert őt ismerted, vagy azért, mert ő jelentkezett. Nem feltétlenül azért, mert kizártál valakit.
Na jó, ez szerintem egy túl gondolt politikai korrektség, aminek volt egy eklatáns példája a héten, amikor az HBO Maxról letiltották az Elfújta a szél című igencsak klasszikus filmet, méghozzá az abban betöltött afroamerikai szerepek eltúlzott bemutatása miatt.
Pedig ugye az egy korszakot ér le.
Nemrégiben egyébként én a gyerekekkel az Ének az esőben néztem meg, ami szintén egy klasszikus film, és van benne néhány olyan jelenet, amiben konkrétan feketére maszkírozott fehérek lépnek föl a színpadra, adnak elő jelenetet, igaz csak a háttérben, illetve még azt hiszem a nagyobb táncjelenetben is van néhány olyan kifejezetten manapság elfogadhatatlan megmozdulás, ami egy mai filmben nem kaphatna helyet, akkor azonban teljesen rendben volt. Azért ezt a filmet is nagyon nehéz gyűlöletkeltőnek nevezni szerintem.
Igen, egyetértek. Ebből nem fogunk most vitát csinálni.
Az HBO kaphat egy zárt osztálydíjat.
Jó, egyébként megdolgoztak érte.
Ez szerintem egy olyan akció volt, hogy a félreértelmezés és túltolás.
Túltolták. Na de, mi megtoljuk el a biciklit?
Biciklit, az elektromos rollert.
Fú, mostanában nem estem át Lyme-on, bár most elkezdtek újra feltűnni a városban, már látom az autóban, ahogy közlekedünk. Tehát elkezdett élénkülni a világ így a Covid után, kezd magához térni. Az ipar, a piac és a fejlesztések is végre csöpögnek az új hírek.
Köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. Legközelebbi adásban megpróbálunk visszatérni a zárt osztályos gyökereinkhez, és reméljük, akkor is velünk fogtok tartani.
Ha bármilyen témajavaslatotok van, várjuk szeretettel LinkedIn-en, blog.hu-n, Facebookon, Twitteren, e-mailben, SMS-ben, ahogy eszetekbe.
Vigyázzatok magatokra!
Hallgassatok, lájkoljatok, shareljetek!
Sziasztok!
Sziasztok!
Nem igaz, hogy pont most akar füvet nyírni a párom.
De hát esik az eső.
Már nem.
Remélem elektromos.
Nem, benzines.
Kár. Hát meg még valószínűleg elég sokaknak. People passing by, hogy
ugye... Akkor ne kezd el elterelni, mert akkor nem tudjuk kibontani, és akkor kezdhetjük előről az egészet.
Jó, de ne járd a szegény menti ízének, mond. Az nagyon, akkor... nagyon nyakatekert. Ezt próbáltam az előbb mondani. Hanem inkább legyen, mit tudom én, ez a köztes ponton átadás.
Nem az.
De.
Kifejezetten az a lényege, nem köztes pont, mert köztes pontnak ott van a Foxpost. Nem, hanem kifejezetten drive-by.
Földrajzi köztes pont.
Na, akkor ezt mondd meg egy, mondd ki egybe.
Földrajzi köztes pont.
Jó, járd a szegény menti. Egy-egy.
Jó, oké, te nyertél. Szóval...
A curbside-ot nem tudod jobban lefordítani, szerintem így hirtelen. És alternatív értékesítési formákat próbál kialakítani, ami közül a patkamenti értékesítés az egyik. Na, ehhez mit szólsz?
Patkamenti értékesítés? Nem hangzik marketing szakszövegnek.
Szerintem pont marketing szakszövegnek hangzik.
Hát jó.
Igen, ez... igen, és ez nélkül. Felső vezeték nélkül nem, és a vízből veszik ki az oxigént.
Nem, az akkumulátorból.
Az oxigént?
Nem, onnan az elektronokat te nyertél.
Na ugye. Attól a vízből meg vehet oxigént.
Vehet, de nem hal. A trolibusz hát, köztudottan
süket. De nem süket. Is lát.
Na, és még vak is.
És puszt is se tud.
Ezt nem tudjuk, mert ott a vízibusz azt tud. Trolival még nem próbáltuk.
A filibusz meg ég.
A bambusz meg nő.
Kivéve, ha férfi.
Jó, de akkor peckesen áll.
Megirigykedsz. Lassan már ott tartunk egyébként, hogy tényleg a Moldova által megénekelt rasszista fogorvosoknak. Hogy rasszista, rasszista. A bakti... majdnem, jó volt.
Pont a tett, a rasszista fogorvosok, ez lesz a...